folytatódik az Okosutas magazin, és éppen az óceániárokról kirándulnánk, hogyha lenne kedvünk megfizetni, de igazából általában nincs. Ezek olyan 3-4-szeresen vannak túlárazva ezek az utak, így a saját tapasztalataink alapján. Egy 2 órás vezetett séta a városba, ahol igen, egy idegenvezető magyaráz, semmi más nem történik, csak mesél a helyekről, az szokott ilyen 80-90-100 eurótól, dollártól indulni. Ha megy 1-2 órás hajókirándulás a fjordon, vagy a város környékén, az meg ez a 250 dollár euró, tehát extrém drága. Rendszeresen a helyi szolgáltatók ott vannak, és amikor kiszállsz a hajóról, akkor féláron vagy harmadáron is igénybe tudod venni, de mi például jártunk úgy, mert olyan is van, hogy főleg kisebb helyeken, hogy teljes mindent lefoglalt. Tehát amikor egy 2000 főt utaztató hajó megérkezik egy 1000 fős kisvárosba, ott azért nincs általában akkora kapacitás, hogy mindent kielégítsenek, akkor előfordul, hogy
az összes helyet arra a
napra,
hajónak, igen.
Arra a napra a teljes kapacitást leköti a hajós társaság, és akkor ezek a kirándulások kimaradnak. Ugye ezzel küzdöttünk mi is, ugye fjordtúra helyett Nuuk környékén is egy ilyen sziget megkerülő túrára mentünk, fantasztikus egyébként, de tényleg még így is extrém drága volt, tehát mondjuk az európai árhoz képest is, szerintem jó 3-szoros, és hogyha a hajón foglalod, még ehhez képest lett volna, az mondjuk csak dupla, de ilyenekkel lehet kalkulálni. Persze ez ország függő is, de meg az is, hogy ha eljutunk egy városba, és szeretnénk a környéken körülnézni, akkor mi a jó megoldás? Megtehetjük, hogy bemegyünk egy helyi irodába, akár előre is lefoglalhatjuk, tudjuk, hogy mikor fogunk odaérni, autót is bérelhetünk egy napra, ez főleg a Mediterrániumban teljesen jól működik, úgyhogy ezzel lehet rengeteget spórolni akkor is, hogyha mondjuk egy hajókiránduláson veszünk részt. Na, de milyen az élet a hajón?
Hát nem annyira jó, szerintem.
Szerintem meg kiváló.
Hát akkor ezt megbeszéltük, ugorjunk.
Rendkívül én élvezem magát az utazást is. Nyilván pontosan úgy vannak kiszámolva a folyamatok, hogy ne legyen tömeg, kivéve, hogyha...
A reggelinél.
Igen, amikor mindenki egyszer akar kiszállni, mert tudjuk, hogy mikor ér oda a hajó, és menne gyorsan a város nézni, minél többet lásson, akkor azért van tömörülés, de amúgy nincsen. Minden fontos szolgáltatás megvan. Ezek közül, ami benne van az árban, az nagyjából az úszómedencével bezárul, jacuzzik, meg konditerem, futópálya, ilyenek, amik tök jók, kulturális programok, zenekarok, koncertek, stb. Mozi, vetítés, ezek vannak, és a wellness az már pluszban fizetős, nagyjából ott van a határ, meg nyilván értelemszerűen a masszázsok, meg ilyesmi, az már fizetős, plusz egy átlagos kaja van benne, egy-két à la carte étterem, de amúgy a kicsit jobbra pozícionált éttermek ismét külön fizetősek, tehát ez a nagyjából az alap menetrend. Érdekes volt látni, hogy egy európai céghez képest, akikkel legutóbb mentünk, egy amerikai cég, ami ráadásul azt hirdeti, hogy a teljes szabadság az mennyiben más. Itt tényleg semmiféle kötöttség nincsen, még ruházkodást illetően is. Eltérő szabályok vannak, hogy a vacsorához föl kell öltözni, meg hogy mit kell fölvenni. Itt
hát azért, amikor a reggeliző voltak. Helyre megérkezett a kedves utastárs fürdőköpenyben és flip-flop papucsban vizes hajjal, szóval azt mondjuk egy kicsit megértettem az európai konzervativizmus.
Nálad is van egy határ, igen.
Hogy valóban
hát
nem a fürdőszobába csattogjunk be a konyhába, az otthon van.
Uh-huh. Úgyhogy én egy percig sem tudok unatkozni, és végül nem olvastam ki minden könyvet sem, mert egy csomószor el voltam azzal, hogy néztem a tengert, megfutottam, meg mászkáltam, és meg mindenféle hajós programokon vettem részt, de hát ez teljesen egyéni.
Hát ugye unatkozni, és sem unatkoztam, itt nem is az unatkozás a kérdés, meg hát egy csomó olyan szervezett program van, hogyha az ember nem szeret olvasni, vagy nem akar olvasni, nem akar nézelődni, akkor szórakoztatják a fedélzeten, tehát bingó, meg nem tudom, minden nap volt 2 bingó parti.
Hát mondjuk azok kívülről is nevetségesnek tűnnek, nyilván
igen,
nekünk,
nem,
másnak
ezt csak
meg
mondom, hogy nagyon meg nem tudom én, vetélkedők, meg
vízek. Bementünk a karaoke verseny döntőjére természetesen.
Hát Szóval így néhány döntőst hallgatva úgy éreztük, hogy mi is mezőnyben lettünk volna.
A finn és Svédország között közlekedő hajón némi nemű, egy nagyobb mennyiségű alkohol hatására én magasabbnak éreztem a színvonalat, de ez nyilván tök szubjektív és egyéni. Ami még fontos viszont, és kimondottan pénztárcát érintő kérdés, fölhívták a próbetőből a figyelmet, hogy elképzelhető, de így utólag látva az, hogy dupla terhelés van, tehát naponta a fedélzeti költéseket, amik egy külön számlára mennek, van mindenkinek egy ilyen onboard accountja, de azt azonnal átvezetik a háttérként megadott bankszámlára, és arra felhívták a figyelmet, hogy ők azt javasolnák finoman, hogy ez hitelkártya legyen, mert elképzelhető, hogy a terheléssel párhuzamosan az árolások nem oldódnak föl, nem elképzelhető, ez a gyakorlat. Tehát minden nap ez egész út folyamán folyamatosan végig az napi fogyasztások zárolásait ráteszik, tehát ott van a teljes költésed lezárolva, majd pedig ettől függetlenül ráterhelik az egészet, úgy, hogy ugyanannyi rajta marad zárolásként még két hétig. Úgyhogy kb. Dupla összegnek kell rajta lenni a számládnak, hogy mindent ki tudjon az ember fizetni. Hogyha nem sikerül, akkor utolsó nap már a hangos bemondóban név szerint szólítják az embert, hogy menjen és rendezze a tartozását, hiába volt, vagy lett volna, ha úgy gondoljuk, elegendő összeg rajta, és akkor lehet menni elmagyarázni, vagy más kártyáról kifizetni, hogyha éppen azon mondjuk volt egy kis szorulás. Nem éppen fair megoldás, mert ez végül is dupla terhelés, tehát hogy, és igazából nem bonyolult abban a pillanatban, ahogy teljesült, és látszik, hogy teljesült feloldani, ezt nem egészen értjük. Ez például az európai cégnél, az MSC-nél az abszolút nem így volt, tehát ott nem volt duplázás, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy ez általános iparági gyakorlatnak tekinthető. Úgyhogy ez volt egy fontos pénzügyi kérdés, amire érdemes figyelni, hogyha hajózni megyünk. Amúgy melyik szolgáltatást tetszett neked a leginkább?
Mármint ezen a hajón. Igazából én nagyon sokat ültem és olvastam, illetve írtam, tehát hogy az, hogy voltak olyan bárok, meg olyan, hát ilyen esténként szórakozó helyek, vagy nem tudom micsoda, ahol le lehetett ülni, és békén hagytak, nem kellett fogyasztani, jó, megittunk 4 óra alatt, amíg ott ültünk egy pohár valamit, de ha nem ittunk volna semmit, akkor az se lett volna probléma. Ott volt, aki társas játékozott, volt, egyszer volt egy egész nagy társaság, 3 asztalt, meg összes széket összetolták, és valami gigantikus kártyapartit csináltak, tehát nekem ez tetszett, ezek a közösségi terek tetszettek, meg volt olyan, hogy egy kanapéra ledobtam a cipőmet, és akkor ott föl lehetett kucorogni, és más is ezt csinálta, tehát ez teljesen oké.
Nekem a tetején a focipálya, meg a futókör, az jött be igazán.
A futókör az nem volt rossz, a sétafikáló emberek kevésbé voltak szimpatikusak a futókörön.
De ez hasonló, mint a normafánál. Hát hiába van odaírva, hogy ez itt egy futópálya. Futókör. Ezen ne sétálj, igen. Természetesen tele volt sétálókkal. Tehát ugyanúgy, ahogy a nyugdíjasok a normafánál, igen, valamiért előnyben részesítik a babakocsisok, kutyások a rekordtánt, ez hasonlóképpen működött itt is, ugye úgy tűnik, hogy nincs új a világban. Na, mindjárt folytatjuk.